Hölvényi György, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője az Inforádió arénájának a vendége, és azt elmulasztottam mondani, hogy péntek délután rögzítjük, tehát felvételről szól az adás. Háborúról beszéltünk, ami már jelenleg is zajlik egyébként abban a térségben, az iszlám állam ellen és a Boko Haram ellen is. Ennek az intenzitásának mennyire kell megváltoznia ahhoz, hogy az teljesüljön, amiről az adásunk első részében is beszélt?
Igen, tehát természetesen ugye hát a háború közel-kelet az iszlám ellen folyik, de hát mondjuk úgy, hogy ellentmondásos azért. Tehát az világos, hogy csak mondjuk Oroszország szerepét, ha tekintjük, aki valóban katonailag 3-4 hónap alatt többet ért el, mint az egész koalíció az azt megelőző években. Ez azért azt mutatja, hogy ott azért valami nincs rendjén. Ezt mindenki tudja, ezt majd a történelem fogja eldönteni.
Most meg egy zárójelet hagyd tegyek. Éppen most neveztek ki az ENSZ-ben a terror koordináció vezetőjévé egy orosz diplomatát. Igen. Ez is összefügghet ezzel?
Valahogy össze kell, hogy függjön. Tehát Oroszország a térségbe hangsúlyozom az ott élők egy része számára egy olyan biztonsági létkérdés, tehát a létezésének a faktora lett, ami Oroszországot nem lehet kívül hagyni. Hangsúlyozom, ennek minden katonai ellentmondásossága és következményével együtt. A háború folyik, de oda, hát azt nem túlzás, azt mondja, oda járva, de tényleg tehát sokszor ott járva, elképzelhetetlen, normális átlag aggyal, hogy ennyi év alatt tulajdonképpen ne lehetne ott rendet tenni. Én úgy érzem, és ezt nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon sok helyi beszélgetés, nagyon sok emberrel van beszélgetés után, hogy alapvetően az Arab-félszigeten egy síta-szunita háború folyik, annak mindenféle történelmi, mindenféle előzményével, és tulajdonképpen nagyhatalmak, kevésbé nagyhatalmak, regionális hatalmak megpróbálnak ebből rövidebb, hosszabb távra katonai, gazdaság ilyen-olyanat hasznot húzni, és ezért van ez a egészen elképesztő helyzet, és ez sajnos, azt mondhatom, és ebbe a formába, ahogy ön is említetted, most a Boko Haramon vagy az El Shabaabon keresztül ez bizony áttevődik Észak-Afrikára, illetve Kelet-Afrikára, és ami nagyon fontos, és ezt hangsúlyozom, mert ez számomra ugye ez egy nagyon fontos téma, hogy ennek látszólag egy szélsőséges iszlám megjelenési formája van, de tulajdonképpen magához, az iszlámhoz ennek nagyon-nagyon csak átabotába van köze, természetesen annak a formájában jelenik meg, hanem itt bizony egy abszolút egy ilyen háborús helyzetről van szó, amivel az iszlámot felhasználják.
Mindjárt a vallásra kitérünk, mert ez egy nagyon fontos momentuma szerintem ennek az egész helyzetnek. Érdeke egyáltalán a nagyhatalmaknak, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak, hogy az ottani helyzetet rendezzék? Kérdezem ezt annak kapcsán is, és tudom, hogy nem külpolitikai szakértő, de hogy mégiscsak Donald Trump, még mielőtt hivatalba lépett volna, azt mondta, hogy tavasszal megoldja az iszlám állam most történetet, és oda csap és vége lesz mindennek. Hát nem oldotta meg.
Hát illetve, ha megoldódik, akkor csak nagyon kis részben ő fogja megoldani, és én csak megint azt tudom mondani, hogy azt kívánom, hogy mikor Moszult Irakba elfoglalják, és majd Rakkát tényleg felszabadítják, akkor ne újabb polgárháború jöjjön létre, mert a megoldás, tehát ott fog eldőlni, hogy milyen, mennyire tartós a megoldás.
Lásd az arab tavasz?
Igen. Tehát itt pillanatokon belül olyan konfliktusok alakulhatnak ki, most a legutóbbi időben jártunk pont Böjte Csabával, és ugye többekkel, Siklósi Beatrixot az MTVA-tól, illetve Sajgó Szabolcstól a Magyar Jezsuita Vendégülszolgálat vezetőjével Irakban, és hát látszik az, hogy különböző vallási köntösbe, bár nem szeretem ezt a kifejezést, mert ugye elmúlt évtizedben enyhén ez is lejáratódott, meglévő milíciák szabadítják fel Moszult. De látszik, hogy már most pozíciót keresnek egymással, és nagyon könnyen, hogyha Amerika egy kicsit félrenéz, vagy más nagyhatalmak félrenéznek, akkor ebből nagyon komoly és nagyon tartós polgárháború alakulhat ki. Tehát magyarul arra kérdésre, amikor azt mondta, hogy az orosz illetve amerikai félnek. Én európai politikusként, egy NATO tagország politikusaként nem mondhatom, és nem is szeretném azt mondani, hogy, hogy nem fűződik ehhez érdeke, de az elmúlt évek alapján azt kell mondanom, hogy nem egyértelmű a helyzet. Ezeknek a konfliktusoknak nagyon remélem, hogy hogy mondjam, tehát nagyon bízom abba, hogy Amerika és Trump is sokkal egyértelműbbé lesz, és nagyobb sikere lesz. Ezt egyelőre még ugye nem lehet látni.
Az ottani konfliktusnak, és akár ha tovább megyünk és kiterjesztjük, akár a migrációnak is, mennyire oka a vallás, és milyen szerepet játszik ezekben a vallás?
Hát ugye a vallásnak van mindenképpen ugye egy horizontális viszonya, ugye ez aránylag, hát nem egyszerű, de ugye, és van egy vertikális viszonyrendszere, és ebben vannak gazdasági, szociális, szociológiai, népcsoport, mindenféle vonatkozásai. Az világosan látszik, hogy ennek a legerősebb része a kultúra. És ezek ugye, ha a Közel-Keletet nézzük, és Ninive környékét nézzük, Irakot nézzük, vagy akár Szíriát, ez tartotta meg évezredek során az embereket. Tehát akinek zódiákus vallása van, mint például a jazidoknak, a keresztényeknek, akik ugye 2000 éve hiába mindig népirtásokkal kellett szembenézniük, vagy valami hasonlóval, valami ez megtartotta őket. Ma úgy tűnik, hogy az a fajta együttélési forma, ami az utóbbi évtizedekben, évszázadokban mondjuk a örmény és ahhoz kapcsolatos mészárlásokat is még beleértve, ami azért ugye hát alig 100 éve volt, ugye hát most emlékeztünk meg róla, és ez nem csak az örményekre, hanem a Közel-Kelet más keresztény kisebbségre is vonatkozott. Azok a vallási csoportok között, tehát a vallási csoportok között kialakult tulajdonképpen egyfajta együttélés. Ez most megint megbomlott. Megbomlott, és az a probléma...
A terrorszervezetek bomlották, vagy bontották meg?
Hát az eredményét tekintve mindenképpen tehát a közvetlen a terrorszervezetek, pontosan erről van szó. Tehát, hogy az a fajta fölhetszelt tömeg, aki ezt előokozta, az ugye hát az nem máról hónapra alakult ki, annak több évtizede van, és igenis, hát ugye vallási kisebbségeket lehetett bűnbakká tenni, és hangsúlyozni szeretném, és ezt nagyon komolyan gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy észrevették, hogy a nyugat nem védi meg ezeket az embereket. Tehát a vallási kisebbségeket úgy, mint a keresztény vallási kisebbségeket például Irakba, 2003 után az amerikai hadsereg semmiféle védelemben nem részesítette, ezzel tulajdonképpen észrevették azok is, akik ellenséges szándék, vagy azok, akik ellenséges szándéka voltak, hogy ezek gyakorlatilag szabad préda. Én mindig azért mondom, hogy a keresztény vallási kisebbségek védelme a közelben nem vallási kérdés, hanem humanitárius kérdés, mert egy szélsőséges muszlim, és hangsúlyozom, most tényleg a szélsőséges, ő az európai kultúrkörhöz tartozik. Most ez így van, nem így van a keresztényre, így értem.
Na most, hogyha ezek az emberek egyébként részei a migrációs hullámnak?
Na most az érdekes, hogy legkevésbé, mert ugye elüldözték őket, tehát neki nincs pénze arra, hogy fizessen a smugglereknek, fizessen a embercsempészeknek. Tehát a lényeg az, hogy Európának egy kötelezettsége van vele, mert Európa felé nyújtja a kezét, hogy gyerekek segítsetek rajta, mert rajta nem fog segíteni. Két évünk ment rá az Európai Parlament a legelvadultabb különböző politikai ötletekkel, hogy miért segítünk a keresztényeken, meg kereszténykedünk, meg stb. Most már ez a dolog egy kicsit jobban áll, tehát ma már ez mondjuk úgy nagyon csúnya szóval érve, hogy ez nem trendi, de arról volt szó, hogy ez alatt másfél millió keresztényből eltűnt körülbelül 800 ezer keresztény. Bár csak Irakot beszélek.
Brüsszelben és Strasbourgban nem látják, hogy az európai kultúrkör részei, és részesei azok az emberek adott esetben, részesei lehetnek.
Ez most nagyon könnyű azt lenni, dehogy nem, hát mi azért ott vagyunk, tehát látjuk, és most nem, ez nem csak rajtunk, ez sokan látják, de sajnos az a baj, hogy nem mindenki, sokan nem látják. Tehát ez szavazási kérdés. Tehát ez tényleg úgy kell érteni, hogy amikor az ember bead egy, tehát arról kérem szépen, hogy a keresztény népírtás Irakban, illetve Közel-Keleten az valóban népírtás, vagy nem, erről vita folyik. Na most innentől ez elképesztő, de ez sajnos visszahat az ottaniakra, mert ezt kiszolgáltatottá teszi. Tehát szerintem az európai szolidaritás, mikor még ugye a műsor elején beszéltünk a szolidaritásról, ez mikor az ember oda megy, helybe segít, azokkal vál a szolidaritást, akik a legkiszolgáltottabbak. Ez így áll össze, de az látszik, hogy Európában nagyon különböző megközelítések vannak, és az egészen hihetetlen számomra, és ez tényleg ami legdöbbenetesebb, hogy azt hisszük, hogyha a szélsőséges muszlimokat valahogy megpróbáljuk integrálni, most hangsúlyom a szélsőséges megint itt azért, nem általában muszlimok a szélsőséges, akkor majd megpróbáljuk, az majd valami változást fog hozni. Semmiféle változást nem hozhat. Tehát nekünk ott helybe kell valami megoldást találni.
Ugye ön társelnök az Európai Néppárt vallásközi párbeszéd munkacsoportjának is. A válságövezetekben mekkora a keresztények aránya? És elsősorban hol lelhetőek ők fel?
Hát a méget azt nem szeretném, tehát azért azt szeretném, hogy tartósan, mert ugye hát, bocsánat, hát régebb óta ott vannak, mint ugye a...
Méget nem mondtam.
Ja, akkor rosszul értettem. No, a lényeg az, hogy nagyon jelentősen csökkent. Tehát ugye, ahogy előbb mondtam, ugye Irakban ma összesen körülbelül egy olyan 3-400 ezer ember maradt a 1,5 millióból. Ugye Szíriába ott is körülbelül egy ilyen 1,5-2 milliós kisebbségről van szó. Szóval az részben Szíriában vannak mai napig is, részben pedig a környező országokba elmentek. A egyes népcsoportoknál, például a kádoknál, ugye az a probléma, hogy az már ugye Hussein alatt Irakba megindult az elvándorlás, tehát elérheti nagyon könnyen azt a kritikus pontot, amikor a közösség szűnik meg. Nem igaz, hogy nem maradnak ott, mert ott marad mondjuk 100-150 ezer ember. De 1,5 millióból, hát a legnagyobb kád város ma valahol Amerikában van, meg Oaklandben óriási kád közösség van Új-Zélandban. Tehát az nagyon fontos, hogy a régióba maradjanak, és a régióba maradottakat, azok azért több százezer ember, vissza tudjanak jönni.
De meg lehet ott őket védeni? Tehát, hogy keresztények maradhassanak, és vállalhassák identitásukat?
Meg. Szerintem meg lehet, de hangsúlyozom, nagyon óvatos vagyok ebbe. Tehát én nagyon óvatos vagyok ebbe, az ember ott van, akkor mindent megtesz azért, ezt ők kérik. Tehát ez nem egy európai, majd valaki kigod, de hogy is. Ők kérik, hogy mindent tegyetek meg, hogy itt biztonságban tudjunk lenni. Itt biztonságban tudjunk élni.
Tehát el se akarnak menni onnan.
El se akarnak menni, de senki ott a saját közösségünk belül se tudja megítélni azt, aki el akar menni. Ugye ez az ellentmondás, ez benne van, ezzel a kettővel együtt kell élni, de magának a lényeg, hát vagy a lényeg az nyilván az, hogy minden feltételt megteremteni. Tehát például a ninivei újjáépítési terv, amivel most az Európai Parlamentben is akarunk foglalkozni, tehát ez most benne van a levegőben, meg hát remélem, hogy a napirendben is, az pontosan erről szól. Tehát, hogy oda-vissza lehessen menni. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, mert hogyha mondjuk az ISIS betör egy ilyen településre, amit épp, hogy oda visszamentek az emberek, akkor ott nagy baj van, és akkor nyilván utána... De az is tény, hogy most, és most azokat a településeket, amit meglátogattunk, ugye Telszkóvot, Algost, Karakost, ezek a klasszikus régi több ezer éves keresztény települések, elindultak az emberek vissza. Tehát ez nem egy olyan kérdés, hogy elindultak, ott vannak. Na most segítünk, vagy nem segítünk? Ez ilyen egyszerű.
Egyébként látható az, hogy mennek vissza a válságövezetekbe, pontosabban ahonnan elindultak,
hát
a menekültek, és mekkora számban?
Hát most 500 család, például a Telszkóban, ugye Magyarországnak lennének, van ez az újjáépítési program, tehát hogy a házak újjáépítése, és ez elindult, tehát ez menni fog. Ez 500 család ott voltunk. Tehát megnéztük, láttuk, ott vannak lerombolt házak, részben lerombolt házak, belővést kapott háza, és körülbelül, hát ugye 500 ember, az ott ugye 6-tal, 7-tel kell szorozni, ennyi ember van ott. Ez egy nem vár dolog, mert aki korábban oda járt, mindig erről a Telszkópról csak hallott. És egy fantom település volt most oda menni, és látni, az emberek elindultak vissza, és egy csodálatos dolog, de azért, hogy mondjam, erős félelem van az emberben, jaj, csak most nehogy történjen valami. Ugyanez van Karakosra, az a legnagyobb keresztény város, ott elsősorban asszír katolikusok, illetve ortodoxok vannak, de ott voltunk április 8-án, nem akkor rosszat mondani, május 8-a volt. A lényeg az, hogy mikor elindult az első 100 háznak a konkrét újjáépítése, egy csodálatos ünnep keretében, ahol Böjte Csaba, hát nyilván előtte fordították, egy nagyon szép a helyieknek írt ima kilencednek egy részét mondta el, és döbbenetes volt azt látni, hogy az emberek anélkül, hogy értettek volna egy szót is magyarul, teljes, több száz ember a romok között, mert ez teljes lett, egy leégetett katedrális, teljes csöndbe ott állnak, és ez a nagyon fontos. Tehát, hogy érzik azt, hogy mások számára is ők fontosak. Ez nagyon fontos. Ez a szép lelkűnek hangzik, de nem. Ez egyik legfontosabb dolog. Ők meg tudnak mindent oldani. Ezek nem voltak szegény emberek. Segítsetek, indítsunk el valamit. Ők képesek rá, de nélkülünk ezt nem tudják megcsinálni.
Mondta, hogy valamikor azt látni, hogy az unió számára nem fontosak a keresztény menekültek, mégis jönnek be az Európai Unió területére is. Mekkora számban, és egyáltalán, amikor már a kontinensre érkeztek, akkor megkülönböztetik-e őket a vallásuk miatt?
Direkt megkülönböztetés nincs, a probléma ott van, mikor az iszlám többségű táborokba, vagy közösségi szálláshelyeken a szélsőségesek különböztetik meg.
Volt ilyenre például Németországban.
Hát sok ilyen példa volt. Erre sokkal inkább oda kell figyelni, és oda is fogunk figyelni. Ez fontos, ez nem megkülönböztetés jelent, hanem egyfajta védelmet jelent. Tehát ez, én nagyon nem szeretem ezt a megkülönböztetést.
Tehát kvázi nem csak közel-keleten a válságövezetekben kell a keresztényeket megvédeni, hanem már az Európai Unióban is?
Ott, ahol ellenőrzetlen bevándorló koncentráltan élnek. Hú, ezt szépen elmondtam. Igen, azért általában nyilván az Európai Unióra nem vonatkoztatható.
A menekült helyzet, vagy a menedékkérés helyzetrendezése, ugye beszéltünk Tajáninak a nyilatkozatáról is, mennyire lehet ezt egységesíteni az egész közösségben? Hát mindenhol azonos legyen, hogy azonosnak kell lenni mindenhol, hát azonosnak, hogyha nem lesz.
Ez pontosan arról van szó. Tehát azokban az országokban, ahol több millió muszlim menekült, bocsánat, korábbi bevándorló volt, és azoknak a családjai, ez nagyon fontos elem, ugye ez Európában szinte ismeretlen, felfoghatatlan, oda jön, és meg ezek az országokban nincs meg, hogy mondjam, a választás lehetősége. Tehát, hogyha a közép-keleti országokban, akik a menekült ügyben máshogy szeretnének részt venni, a helyben segítést szeretnék erősíteni, valahogy mindenképpen a menekült és a bevándorlásnak az elválasztás, erre lehetőséget kell adni. Ez egyik legnagyobb konfliktus forrást most. Tehát az elmúlt években, hangsúlyozom, minden gyermekbetegségét a régi és az új tagországok között, most ezt tényleg EP képviselőként látom, kommunikációsan hordozza magába. Tehát
és lényegében ez mindegyik a szolidaritás védőernyője alá akar bejutni.
Hát nem minden, hanem ami hogy mondjam, tehát egyes nyugati államoktól ugye megfogalmazódik a visegrádi vagy közép-keleti országok felé, és összekeveri a dolgokat. És ennek és megmondom őszintén, a legnehezebb ebbe az, hogy a teljes érdektelenség Közép-Európa helyzete iránt. Tehát azért ma az Európa egyes vezetői számára, és bocsánat ezért, hogy Münchennél kezdődik a Távol-Kelet. Tehát nincs igazából valóban kelet-európai képe, nincs a kelet-európai valóságról. Ő azt hiszi, hogy gyerekek, hát ha ide jöhettetek, akkor majd lesz valami. És akkor az úgy lesz, ahogy mi akarjuk. És nem azért nem lesz úgy, mert neki nincs több pénze, meg nem erről szól, hanem arról szól, hogy a maguk valóságában, a maguk újjászületésében ezeknek az országoknak, hát hogy mondjam, valós biztonsági, társadalmi igényeik vannak. Tehát én azt mondom, és ez kicsit lehet, hogy filozófikus, de csak egy mondat, tehát egy új egyensúlyra van szükség. Tehát muszáj egy új egyensúlyt kialakítani, ezt rengeteg több nyugati vezető nem akarja még megérteni, hogy ez az Európai Unió, az Európai Unió jövője érdekében. Tehát az a fajta mondjuk fél mondat, amit ugye most Macron úr, vagy két mondat, amit megfogalmazott, ugye sok újságban egyszerre adott központi nyilatkozatának, nyugodtan használjuk ezt a kifejezést. Hát azért szerencsétlen, mert könyörgöm, hát tehát olyan az adjon Isten, mint a fogadj Isten. Tehát ez nyilván ide is vonatkoztatható.
Maradva ennél a témánál, de mégis egy kicsit kiszakadva a migrációs kontextusból, ön több mint 20 éve van kapcsolatban az Európai Néppárttal. Milyen a viszonya most a néppárt és a Fidesz között? Milyen a viszony?
Hát ugye először is kereszténydemokrata képviselőként azért vigyázni kell, az ember mit mond, de...
Még hát, csak egy szövetségben vannak.
De én a legnagyobb drukker vagyok, tehát szerintem, hogy mondjam, tehát én aztán tényleg érdekelt vagyok, hogy minél kevesebb konfliktus legyen. A dolognak van egy természetes része. Tehát addig, míg az ember jó távol van, addig minden egyszerű. De amikor az ember ott van, és akar valamit, és elképzel valamit, akkor bizony egyeseknek ez tetszik, másoknak pedig nem tetszik. Na most az egészen világos, hogy Magyarországnak van egy olyan politikai hátországa, tehát belpolitikailag értem hátországa, ami erős, karakteres döntéseket tudott Magyarországon is meghozni. Ez most lehet persze, mindenki vitatkozhat.
El lehet választani egymástól a magyar kormányt, illetve a Fideszt?
De nem is kell ebből a szempontból, nem is szeretném. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy Európában ezekhez a karakteres, világos vonalvezetés, most hangsúlyozom, nem a módszertanára gondolok, hanem hogy ilyen erővel lehet-e rendelkezni, az tulajdonképpen egy kérdés. Ezt nagyon sokan, azt a politikai erőt értem alatta, irigylik, és ezért tulajdonképpen a KK-n is csomót keresnek, mások pedig ezt tulajdonképpen azt mondják, hogy egy ilyen lapogatós, hátba veregetős tisztelette, hú de jó nektek. Ez van az Európai Néppárton belül. Hangsúlyozom, az nagyon fontos, hogy az Európai Néppárt is ebbe az egész helyzetbe keresi magát.
Megosztotta az néppárt? Akár a Fideszt illetően, akár önmagátban nézve?
A megosztottságot én semmiképp nem használnám, különböző vélemények vannak, de ez, hogy mondjam, ez a, nekünk a napi munkát, a tervezést, ez abszolút nem akadályozza, mert hangsúlyozom, tehát itt azért a Fidesz, és akkor a magyar kormány, akkor mondjuk így, hogy a Fidesz-KDNP koalíció egy olyan politikai erőt tud fölmutatni, és olyan politikai hátországot tud fölmutatni, amelyet ma tulajdonképpen Európában kevesen tudnak, és ebből is fakad az, hogy amikor Orbán Viktor, mint miniszterelnök, tehát egy országnak a miniszterelnöke, nem csak a napi pragmatikus ügyekkel tud foglalkozni, hanem igenis hosszú távra van. Ezt nagyon sokan írjlik tőle, és ez aztán persze ez egyből...
Azért vannak konfliktusok a Fidesz és a Néppárt között, illetve az Európai Parlament napirendjére is rendszeresen fölkerül Magyarország. Mik a konkrét ügyek egyáltalán? Ugye szóba kerül mindig a sajtóban az, hogy kiteszik a Néppártból a Fideszt, vagy a Fidesz akar kilépni belőle. Mi most az ábra 2017 júniusában?
Nem, szerintem tehát se a Fidesz, se a KDNP nyilván nem akar a Néppártból távozni, és egyszerűen azért, mert ez a legnagyobb politikai műhely az Európai Parlamentben, a mi értékrendünkhöz a legközelebb álló.
A Néppártnak is érdeke, hogy a Fideszben maradj?
Hát hogyne, hát az egyik legerősebb párt. Hát dehogy nem, hát az tulajdonképpen az ország méretéhez képest a legnagyobb politikai erővel rendelkezik. Az, hogy vita van, meg beszólogatás van, az egyik része, nyilván arra senki nem kíváncsi, hogy tulajdonképpen a dolgoknak a legnagyobb részébe meg abszolút egyesség van, és hogy mondjam, tehát ilyen harcos együtt gondolkodás.
Vannak az Európai Néppártnak, illetve az Európai Parlamentnek más országokkal is olyan típusú vitái, mint Magyarországgal, illetve a Fidesszel?
Hát nyilvánvalóan volt korábban is, nyilván ugye itt a kelet-európai országokra gondolva, akár Romániával, de hát a legklasszikusabb példa az ugye Lengyelország. Tehát Lengyelország, ami egy nagy ország, ugye Spanyolország méretű ország, állandó vitában állnak. Ez, amit mondok, nem biztos, hogy igazam van, de nem tudok jobbat, tehát ez egy új egyensúly. Tehát tudomásul kell venni, hogy ezeknek az országoknak egyre növekvő gazdasági, politikai súlya van az Európai Unión belül, és ezt nem lehet, hogy mondjam, támogatás, nem támogatási formába tenni.
Mindenki most foglalja el a helyét? Vagy
igen. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és azért egy mondatot erre hadd mondjak. Tehát senki az Európa, és ez nagyon fontos, tehát Fidesz KDNP kormányt Európa szkepticizmussal. Nem a szkepticizmusról van szó, hanem egy milyen Európát építünk, milyen lesz az új Európa, arról van szó. Ez mondjuk a britektől alapvetően különbözteti meg a magyar, vagy akár mondhatnám is, hogy a közép-kelet-európai hozzáállást.
Hölvényi György, a Fidesz KDNP európai parlamenti képviselője volt az Aréna vendége. Köszönöm a beszélgetést. Műsorunkat felvételről hallhatták. Az elkészítésében pedig Módos Márton a főszerkesztő és Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm figyelmüket, Németh Zoltánt hallották, viszonthallásra.